other vagy a quick találkozhatom már a text. Az egyik legjobb, nevesebb és legszínvonalasabb középiskola diákjaival. Hol vagytok most, ugye ez a Roma Veritas kiskönyvtára, és hadd mondjak el néhány szót magáról az épületről. Ez most a 96-ban építették ezt a házat. Lakatos nemű Mészárosnak volt a tulajdona. Három része van. Előbb lakott a család, középen volt az üzlet, a hentes üzlet, és itt volt a lóistáló. Hát ott megnézték a könyvespolc alsó részét, hogy itt még megoldott a vár. Arra tettünk egy ilyen kartont is. Hát a mi igényeinknek, meg a mi hát intézményeinknek tökéletesen megfelelt ez a ház. Ez 2000-ben találtuk, csak majd 10 éve teljesen üresen állt, és le volt pusztulva, mintha egy háborúston úgy nézett ki. És hosszas tárgyalás után a 7. kerület önkormányzattal megállapodtunk abban, hogy 10 évre megkapjuk, cserélünk, mi felújjuk. És sikerült egy fél év alatt a mostani állapotába hozni, és 2001 tavaszán pedig beköltözhettünk. Mint ahogy említettem, tehát három része van, a régi családi lakásban van a Roma Polgárjogi Alapítvány jogvédőszolgálata és titkársága. Ott szociális munkások, jogászok dolgoznak mindenféle ügyön. Tehát a legegyszerűbb polgári peres ügyekben is vállalunk képviseletet, mert rendkívül drága az ügyvédés, és akik hozzánk fordulnak, azok a legszegényebbek által. De az ügyek nagy részét a lakásügyek teszik ki. Székesfehérvárból nem sok volt, de hasonló ügy. Tehát amikor egy települési önkormányzat ki akarja zárni a városra, a falulakon, ezekről a cigányokat, az ilyen típusú szegregációs politikákkal szemben lépünk föl jogi úton és a médiában, és polgárjogi eszközöket latba vetve. Az amerikai polgárjogi mozgalom legnemesebb hagyományait gondoljuk követni, valamint Gandhi elveit, tehát az erőszakmentes polgárjogi küzdelmet valljuk. Azt, hogy tisztességgel és higgadsággal és a létező demokratikus törvények és törvényi keretek betartásával megoldhatók lennének a romák gondjai. Tehát, hogy nem kérünk se többet, se kevesebbet, csak annyit, mint amilyen magyar állampolgár társadalmi létezéséhez, jogegyenlőségehez és méltóságához szükséges javak és alapjogok. Tehát, hogy jogászok dolgoznak az első részben, az alapítvány 95. novemberében hozta létre a Roma Sajtóközpontot, amely 96-tól önálló intézményé, egyesületi formában önálló intézményé vált, középen ők vannak, az újságírók, mert azt mondjuk, hogy a jog mellett a média eszközeit kell ugye a küzdelmeinkhez segítségül hívni, és nem a cigánylapokat gondoljuk elsősorban információkkal, hírekkel, tényfeltáró anyagokkal ellátni, hanem a többségi médiát. Tehát azt gondoljuk, hogy a többség szemléletén, kulturális hozzáállásán, mentalitásán kell változtatni ahhoz, hogy a cigányokat emberként, magyar emberként azonos jogokkal és méltósággal bíró állampolgártársként kezeljék, és ilyeténképpen alakítsák a viszonyukat. Minden évben a Roma Sajtóközpont több fiatal újságírót kinevel, akik a többségi médiában helyezkednek el. A kereskedelmi és a királyi televízióban, a rádióban, a többségi lapokban is sok-sok roma dolgozik már. Sajnos pontos adatokat tudok szolgálni, de évente 8-10 fiatal újságírót, professzionális képességű roma újságírót nevelünk ki. És itt dolgozik olyan 8-10 ember. Itt pedig az alapítvány által 96-ban létrehívott Roma Veritas nevű program működik. Fönn két kis irodában nem voltatok már fönn?
Itt
kezdtük. Ez egy picike kis könyvtár, amely a Roma Veritasé. A Roma Veritas 96-tól önálló. egy olyan közhasznú alapítványi formában működik most, amely egy láthatatlan kollégiumot működtet, lehet, hogy már arról hallottatok, ugye? Látok itt néhány ismertetőt. A budapesti láthatatlan kollégium mintájára hoztuk létre, és az a cél, ugye, hogy azokat a roma fiatalokat, akik sok-sok hátrányon indulnak, és már a felsőoktatásban részt vesznek, azok a roma fiatalok a saját maguk által választott tudományterületen profizálódjanak. Tehát, hogy birtokában legyenek annak a tudásnak, amely versenyképessé teszi őket a saját szakmájuk legszimbolalasabb, tehát a saját szakmájuk a szükséges információk ismertek megszerzése tekintetében, és rendelkezzenek valami fajta olyan képességekkel és jártasságokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy sikeres értelmiségek legyenek, meglegyenek azok a kapcsolatok és tőkék, kapcsolati tőkék és tudás információ tőke is, amivel ők a magyar szellemi elithez tudnak integrálódni. 35-en vesznek részt a programban jelen pillanatban, körülbelül 35-en. És hát kapnak valami ösztöndíjat, kapnak egy tudóst maguk mellé, egy tutor, egy mentor, és segít nekik, és számítógépet használhatnak, és angol nyelvű, nyelvtanfolyamokon vehetnek részt. A fél éve járok, és nem tudom. Tehát, hogy angolul tanulhatnak, aki akar romani nyelven tanulni, ehhez is tudunk segítséget nyújtani. És hát szeretnénk, hogyha közülük nagyon sokan, minél többen nem csak egy adott szakmában profizálódnának, hanem vállalának szerepet a közéletben is. Tehát úgy, mint politikus, úgy, mint polgárjogi aktivista, úgy, mint média szakember. Tehát, hogy ebben a túl médiatizált világban olyan szócsövek lehetnek, akikre fölnézhet a roma ifjúság, akik már tiszteletre tudnak hívni a többségben, és úgyhogy szeretnénk, hogyha egy olyan értelmiségi nemzedék lenne, válnak erőrük, akik romaként szeretnének boldogulni, és akik nem esnek hasra attól, hogy cigányok, vagy hanyat, hanem hogy ezt jó élekkel hordozzák, és tudják azt, hogy mennyi szenvedést jelent ez olykor, de mennyi örömet is hordoz magában az, hogy kétfajta közösséghez, kétfajta kultúrához tartozik, és a két nyelven beszél legalább, és van valami fajta üldetése, vagy missziója a sorsának, az életének, nevezetesen, hogy segíteni abban, hogy a cigány emberek és a nem cigány emberek együttélése, együttműködése az egy normális, emberséges viszonyuláson alakuljon, és hogy lehetőleg ne tegye tönkre ezt a görcsösség, az előítéletesség, a sztereotíp gondolkodásmód, és így tovább. Körülbelül ennyit, és hogyha gondoltok bármiről kérdezősködni, vagy beszélgetni velem, akkor nagyon szívesen hallgatom a kérdéseket.
Én azt szeretném esetleg megkérdezni, azok a fiatalok, akik részt vesznek ebben a programban, ebben a láthatatlan kollégiumban, őket inkább ide kell hozni, és meg kell mutatni, hogy mivel foglalkozik a szervezet, vagy van elég jelentkező, és esetleg még akár ilyen túljelentkezés.
Többszörös túljelentkezés. Igen, hát sajnos évente 8-10 gyereket tudunk fölvenni. Nincs pénz arra, hogy tovább növeljük a programban résztvevők számát. Felvétel alapján jutnak be a gyerekek, és el kell végezni egy évet valamelyik egyetemen, főiskolán, tehát valamilyen szempontból bizonyítania kell az életképességét, a megfelelő tudását, és abban azon a szakon, azon a tudományterületen, amelyet választott magának, kérünk föl tudós embereket, arról a tudományterületről, és a felvételi vizsgán pedig írásban, szóban kell megfelelni, és legjobban kerülhet még a programba. Többszörös általában a figyelentkezés.
Négyszeres.
Nagyon érdekes dolog ez, mert hát egy olyan világban élünk ma, amelyik hát sok-sok ellenmondást hordoz magában, és ez a családok élettörténetén is, saját történetén is megfigyelhető. Tehát, hogyha elbeszélgetünk a fiatalokkal, megnézzük a múltjukat, akkor kiderül, hogy mondjuk a szülők, azok arra voltak még kényszerítve, késztetve, hogy magyarok legyenek. A szocializmus alatt egy nagyon erőteljes asszimilációs folyamaton mentek keresztül, akkor azt díjazták, hogyha valaki mindenben megfelel azoknak az állami, társadalmi elvárásoknak, amelyeket a szocialista rendszer támasztott velük szemben. Most pedig egy olyan helyzet van, amikor túletnicizálják a társadalmi együttélést, és most azt díjazzák, hogyha valaki cigányként definiálja magát. Tehát ezek az ösztöndíj lehetőségek, ugye, ezek most hát azt arra motiválják a fiatalokat, hogy romaként határozzák meg magukat. Azok is, akik korábban beolvadtak, úgy mondjam, hogy beasszimilálódtak. És itt van sok-sok törés figyelhető meg az embereknek a tudatában, lelkében, és nagyon sok szép fejlődési folyamatot is megtapasztalunk, amikor valaki úgy jön még ide, hogy önmagát, a közösségtől fölül lévőnek, a közösségtől megkülönböztetve fogalmazza meg, mondva, hogy nem igaz az, hogy diszkrimináció van, nem igaz az, hogy kirekesztés van az iskola rendszerben, ő a példa arra, hogy el lehet jutni a saját erőnkből a legmagasabb posztokra is, és itt rájön arra, hogy ő egy kivétel, és hogy egy hamis ideológiát fogalmazott meg számára a többség, hogy ezt gondolja, és aztán rájön arra, hogy itt a dolog sokkal hát súlyosabb ettől, és hogy a társadalomban az elmúlt évtizedek romákkal kapcsolatos politikájában a kirekesztés és a kizárás volt sokkal erőteljesebb, mint a befogadás. És hogy nagyon-nagyon sok feladat hárul a mai és a leendő progresszív értelmiségi elitre, hogy ezeket a kirekesztő, kizáró törekvéseket és politikákat hát megakadályozza érvényesülni, hogy ezekkel szemben egy újfajta modellt tudjon kialakítani. És ez a feladata sok szempontból ennek az értelmiségnek. Nem akarunk persze rájuk ott rajálni semmifajta terhet, de az, hogy veletek és a főiskolásokkal, egyetemistákkal jó kapcsolatot ápolni, és a táborokat szervezünk nyáron, és együtt, és kialakítani jó kapcsolatokat, és jó munkakapcsolatokat, és baráti viszonyokat, az nagyon lényeges. Mert hogy ez nem egy ilyen magánterület, ez nem egy privatizált szektor a cigány, hogy néhány ellebeteg, őrült nyakába vesz az országot, és akkor székesvári problémákat próbál megoldani, hanem ez egy abszolút közös tennivaló. Tehát, hogy akkor Tamás Gáspár Miklós tette fel egyszer a kérdést egy ilyen konferencián, hogy mi köti össze a budai gazdag polgárt a szabolcsi féllábú munkanélkül cigányasszonnyal. És szerintetek mi köti össze? Ha már itt tartunk a kérdés feltevésre. Tehát amikor erről a közös felelősségről, állampolgári felelősségről értekezünk, akkor eszembe jut Tamás Gáspár Miklós egyik előadása, ahol azt a kérdést tette föl, hogy mifajta kapcsolat, mifajta, mi köti össze a budai gazdag polgárt a szabolcsi sok gyermekes féllábú munkanélküli cigányasszonyra. Hát mi az az eszme, mi az az idea, ami, hogy? Magyarság. Például. Igen. Tehát, hogyha egy ilyen nemzeti ideológiából indulunk ki, akkor azt köti össze, hogy mindannyian magyarok vagyunk, kulturális, jogi értelemben. Ha a köztársaság eszméből indulunk ki, egyfajta republikanizmusból, akkor mit gondoltak, hogy mi köti össze? Ugyanazok a jogok illetik meg, de vegyük figyelembe azt, hogy a jogokból ki tud érvényesülni jobban. Miféle jogai lehet? A szabolcsi négy gyermekes cigányasszony. Hogyan tud élni mondjuk az élethez, a szabadsághoz, a fejlődéshez való alapokat? Hogyha nincs munka, ha rosszak a körülmények, esetleg a testi fogyatékos és látás. Tehát miképpen fogalmazódik meg ekkor egy jobb módú magyar állampolgárnak a kötelessége, vagy feladata, hogy szabad ezt majd így fogalmazni. Mi köti össze? Tehát miben vagyunk érdekeltek? Mi az a közös érdek, ami minden egyes magyar állampolgár számára meghatározó? Ahhoz, hogy az életünket tartalmasan, nyugodtan, humanista ember, hogy humanista emberként tudjuk leírni. Mi az, ami összeköt minket egymással?
Felelősség egymás iránt.
Így van. És miféle? Hogyan lehet ezt megfogalmazni szerintem? Miben áll ez a felelősség?
Hát egy a módosabb embereknek arra is kell ügyelni, hogy a szintek közti különbség csökkenjen. Tehát ez fontos, hogy azonos esélyekkel induljunk. Szerintem.
Így van. Az egy fontos kérdés persze, hogy lehet azonos esélyekkel indulni akkor, amikor a esélyeinknek a 90%-a születésünk pillanatában elvől. Magyarországon egy értelmiségi szülőnek a gyereke 99%-os valószínűséggel értelmiségi lesz. Egy munkanélküli szülőnek a gyereke 99%-os valószínűséggel munkanélküli lesz. Az a kérdés, hogy élhetünk-e nyugodtan, morálisan mondjuk, erkölcsileg nyugodt állapotban akkor, hogyha az országnak mondjuk a 10-12%-a az afrikai körülmények között él. Van-e valami fajta morális felelőssége a jobb módú budapesti fiataloknak, felnőtteknek abban, hogy a dolgok így maradnak-e, vagy megváltoznak? Sarkalhatja-e valami fajta cselekvésre, szolidaritásra és valami fajta munkavégzésre az embert az, hogy a szinteket, tehát a különböző helyzetű társadalmi csoportok közötti távolságokat csökkentsük. De mit lehet csinálni az ügyben? Mit gondoltok el?
azért